17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Gazdasági sikert Magyarországon a gazdasági semlegesség hoz majd, jelentette ki a miniszterelnök a Somogy vármegyei Köccsén rendezett pikniken újságíróknak. Az uniós pénzek kapcsán kiemelte, 12 milliárd euró van Magyarország számláján arra várva, hogy bevonják a gazdaságba. Az egészségügy helyzetével kapcsolatban kijelentette, minden évben mennek előre, de még nem értek a végére. Kiemelte, hogy 8000 orvossal több van, mint 2010-ben, megemelték a béreket, egyre több klimatizált helyiség van. A MÁV állapotára vonatkozó kérdésre, az országbérlet bevezetésére utalva Lázár Jánost a leghatékonyabb közlekedési miniszternek nevezte. A gazdasági semlegesség politikája az, ami a magyar gazdaságot meg tudja emelni a következő évtizedekben is, közölte a miniszterelnök politikai igazgatója Köccsén. Orbán Balázs jelezte, az idei köccsei találkozó legfontosabb kérdése az, amiről a miniszterelnök előadása is szól, hogy egy világrendszerváltás zajlik, és erre Magyarország hogyan tud reagálni. A meggyőződés, hogy a világban zajló blokkosodás politikájának ellen kell tartani. Magyarországnak gazdasági értelemben semlegességre kell törekednie. Orbán Balázs úgy fogalmazott, ez a magyar szuverenitás záloga, mert ha ezt nem tudjuk sikerrel végrehajtani, akkor valamelyik világgazdasági blokk alárendeltségébe fogunk kerülni. Az erős szél miatt újraélett és már 400 hektárt érint a tűz Csönge és Kenyeri község között, közölte a Vas vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. Az oltást három vármegye tűzoltói végezték szombaton este, több mint 200-an, a védekezés pedig a legmagasabb, 5-ös fokozatban zajlott. A honvédség légioltással segített, a szolnoki helikopterdandár egy Airbus helikoptere vett részt a munkálatokban. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján augusztusban Magyarországon a benzin átlagára 7 forinttal volt kedvezőbb a szomszédos országok átlagáránál, míg a gázolajára megegyezett azok átlagával, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az Európai Unió kimutatásai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin augusztusi átlagára 605 forint volt, ami 7 forinttal 1,1%-kal volt alacsonyabb a szomszédos országok 612 forintos átlagértékénél, tartalmazza a közlemény. A dízel augusztusi átlagára hazánkban 611 forint volt, ami megegyezett a környező országokban augusztusban mért átlagárral. Így mind a benzin, mind pedig a dízel üzemanyag esetében érdemi csökkenés ment végbe a júliusi havi átlagárhoz képest. A benzin esetében 7, a gázolaj esetében 10 forintos mérséklődés következett be. Ukrajna újjáépítéséről tárgyalt az olasz kormányfővel az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij főként az energetikai létesítmények helyreállításáról folytatott eszmecserét Giorgia Melonival az olaszországi Csernobbióban rendezett fórumon. Közben Nagy-Britannia bejelentette, hogy több száz légvédelmi rakétát szállít Ukrajnának, és folytatja az ukrán katonák kiképzését. Az Egyesült Államok is további katonai, humanitárius és gazdasági segítséget ígért.
Az időjárásról.
Gomoly és fátyol felhők zavarhatják napközben a napsütést. A Dunán túlon már több gomoly felhő képződik, ott zápor zivatar már előfordulhat. Később aztán az ország keleti, északkeleti harmadán várható erős felhősödés. A déli délkeleti szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A völgyből útra kél, a pajkos nyári szél, egy játszint elcsend szírma, fördül és földet ér. Körben dombok karján lágyan ringató, a lesz, a most, az akkor, minden egyben látható. Soha ilyen kék fölöttünk nem
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. A szklerózis multiplexet a szakemberek a titokzatos, az ezerarcú jelzővel illetik. Annak ellenére, hogy a korfolyamat lezajlásával ugyan ma már többé-kevésbé tisztában vannak. Viszont magát a betegséget kiváltó tényezők ma még ismeretlenek a kutatók előtt is. Ez az oka annak, hogy gyógyítani nem, csupán kezelni tudják. Ami jelenleg ismert, dr. Rajda Cecília, a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Klinika egyetemi adjunktusának elmondása szerint, hogy a központi idegrendszert érintő úgynevezett autoimmun gyulladásos megbetegedésről van szó, vagyis egy olyan folyamatról, amelynek során valamilyen okból az addig a feladatát jól ellátó immunrendszer saját testanyaga ellen fordul. A kitekintő első felében ezt a kort vesszük gorcső alá.
Elsősorban a fiatal felnőttkorban kezdődő autoimmun krónikus betegségről van szó, és azért ezer arcú, mert többfajta funkcionális rendszert érinthet a központi idegrendszerben. Ennek megfelelően alakulhatnak ki motoros tünetek, azaz hétköznapi nyelven végtaggyengeség, vagy árászavar, kifejlődhet érzészavar, ezek lehetnek fájdalmas zsibbadások, lehetnek akár érzéketlenségek, lehetnek vegetatív zavarok, úgy mint széklet és vizelettartás zavar, látás problémák, homályos látás, szigetszerű látótér kiesések. Szerencsére azért az ezer tünet közül nem éli meg mindenki ezt a sok mindent, általában egy-egy rendszer érintett, de ugye a nevében is benne van a multiplex, azt jelenti, hogy több funkcionális rendszert érint.
De itt lesz Piri Ildikó, a Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgató helyettese is, akivel arról beszélgetek majd, hogy legyen valaki idős vagy fiatal, digitális forradalom ide vagy oda, egy könyvtár még mindig sokat tud segíteni.
A könyvtáros szakma Magyarországon nagyon hamar ráérzett az internet fontosságára, és nagy szerepet vállalt az ebben való tájékoztatásra. Tehát mi nem csak tájékoztatunk és megkeressük az interneten a tartalmakat, hanem a könyvtárosok maguk is létrehoznak tartalmakat. Tehát a nálunk gyűjtött dokumentumokat föltárjuk, rendszerezzük és elérhetővé tesszük az interneten. Ez az egyik része. A másik része viszont az, hogy segítsük az olvasót, felhasználót abban, hogy hogy találja meg ezeket a tartalmakat. Mert nem biztos, hogy most már bejön érte a könyvtárba, hanem megpróbálja megkeresni az interneten. És ebben mind a két részben segítünk, hogy olyan adatbázisokat hozunk létre, ami felhasználó barát legyen, tehát tényleg otthonról is bármikor könnyen megtalálja az információt, de ha valakinek ez nem sikerül és nehézséget okoz, akár korából adódóan, hogy ő már nem tanulta az iskolában ezeket az informatikai ismereteket, vagy nyugdíjas munkahelyén se használt még számítógépet, akkor őket nagy szeretettel várjuk itt bent a Somogyi Könyvtárban, és mindenféleképpen segítünk nekik.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is, számítok a figyelmükre.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Vannak olyan betegségek, amelyek előtt a biológusok, immunológusok, járványtani szakemberek, genetikusok, gyakorló orvosok egyaránt értetlenül állnak. Ennek nem csak az az oka, hogy bizonyos betegségek igen változatos formákban jelennek meg, azaz ahány beteg annyi tünet, hanem az is, hogy az ilyen rejtélyes eredetű kórok kiváltó okára, okaira mind ezidáig nem sikerült a kutatóknak rátalálniuk. Márpedig mindaddig, míg egy testi vagy akár lelki kór eredete ismeretlen, a megelőzéséhez, gyógyításához szükséges patikaszert, védőoltást sem sikerül kifejleszteni, majd iparszerűen előállítani. A világon mintegy 2 millió, Magyarországon mintegy 10-12 ezer szklerózis multiplexes, vagyis SM beteg él. Többségük fiatal és középkorú nő, akik abban reménykednek, hogy belátható időn belül a kutatók kiderítik-e megbetegedés okát, és ennek függvényében megalkotják a leghatékonyabb gyógyszert, a gyógyításához alkalmazható terápiát. Természetesen az elfogadásban nem csak az orvosoknak, hanem a betegszervezeteknek is nagy szerepük van. Karajkó Német Marietta összeállításában először Nagy Elekes Petrát, a szklerózis multiplexes betegek Csongrád megyei egyesületének elnökét hallják.
Nagyon fontosnak látjuk, hogy az emberek, és elsősorban a fiatalok többet tudjanak a betegségről, és úgy gondolom, hogy egy ilyen célért küzdeni, illetve a betegszervezetben betegtársukat összetartani csak lelkesedéssel és elhivatottsággal lehet. Elsősorban nyilván a szklerózis multiplexben érintetteknek próbálunk segíteni, családtagjaiknak, közösségi programok szervezésével, akár információáramlás segítésével, adott esetben érdekképviselet ellátásával is. Próbálunk minél szélesebb, körű és színesebb programokat szervezni, a fiatalok bevonására is törekszünk, és természetesen az idősebb generációban lévő tagjainkról sem feledkezünk meg. Mindig ahhoz igazítjuk egyébként a tevékenységet, amire leginkább igény van. Volt olyan időszak, amikor sokkal inkább mondjuk gyógytornát vagy konduktív fejlesztést biztosított az Egyesület, az utóbbi időben pedig az ilyen állatasszisztált ökoterápiás foglalkozások az, amik igazán úgy gondolom, hogy népszerűek.
Petra, ön nem érintett az esemben, Balástya jegyzőjeként csatlakozott az Egyesülethez. Miért vállalta ezt a nemes feladatot?
Most erre a rövid, egyszerű válasz az lenne, hogy nem nagyon volt más választásom. Igazság szerint önkéntesként láttam először bele az Egyesület munkájába. Van egy balástyai fiatalember, aki érintett a betegségben, és az ő sorsán keresztül őt segítve kapcsolódtam be az Egyesületbe. Nagyon szimpatikus volt akkor is a vezetés, a tagság. Az az érték, amit ez a szervezet képviselt, és amit adni tudott a tagoknak. És amikor az előző elnökünk, aki egyébként nagyon sokat tett azért, hogy ez az Egyesület ilyen szépen el tudja látni ezt a feladatot, az állapot romlásából kifolyólag úgy döntött, hogy nem tudja tovább vállalni a vezetést, akkor irányult felém ez a felkérés, és azt gondoltam, hogy ha én ezt meg tudom csinálni, már pedig úgy éreztem, hogy meg tudom csinálni, mert tulajdonképpen az életemben, ha szeretném, akkor belefér, akkor miért ne? És azóta is nagyon örülök egyébként, hogy ennek a közösségnek a részese lehetek én is. Nyilvánvalóan jár sok szervezés és munka is veled, de örömmel csinálom, örömmel csináljuk, a családom nevében is tudok beszélni, azt hiszem, mert nagyon sokat ad számunkra is, és kölcsönösen tudjuk segíteni így egymást.
Jogász végzettségű ilyen területtel a háta mögött mit tud hozzátenni az Egyesülethez?
Talán úgy gondolom, hogy a pályázati, adminisztratív és az Egyesület vitelével kapcsolatos bürokratikus terheket egy kicsit könnyebben tudom vinni. Mindamellett lehet, hogy egy más típusú szemléletmódot is tudok behozni. Alapvetően nyilván nem jogászként veszek részt ezeken a programokon, de ez a szép ebben, hogy olyan sokfélék vagyunk, olyan különbözőek, különböző helyről, végzettséggel és állapotban, hogy így lesz teljes egész és kerek ez a közösség.
Részt szoktak venni az Egyesülettel a színen, a civil faluban és különböző más ilyen rendezvényeken. Miért tartják fontosnak?
Két aspektusa van ennek a kérdésnek. Egyrészt nagyon fontosnak tartjuk az érzékenyítést, a fiatalok bevonását. Meg szeretnénk mutatni azt, hogy akár a mozgáskorlátozottsággal vagy fogyatékkal járó állapotokban is közelíthet az életminőség a teljeshez, és mindenkinek joga van részt venni az életben, akár az olyan szórakoztató eseményeken is, mint a szín, függetlenül attól, hogy esetleg nehezítettebb állapotban tud mozogni. Illetve az ismeretterjesztés a másik fontos szempont, ami miatt szeretünk minél több közösségi és civil rendezvényen részt venni. Szeretnénk, hogyha tájékozottabbak lennének az emberek a tekintetben, hogy mivel jár ez az állapot.
Még a pólójukról egy néhány szót, hiszen ennek nyilvánvalóan van egy szimbóluma, egy jelképe, mit jelent pontosan ez?
Igen, az Egyesületünk logóját a betegség állapotai ihlették. Igazából ez a két fej azt hivatott szimbolizálni, hogy vannak jobb időszakok, és vannak rosszabb időszakok, de ami a legfontosabb, hogy ezek mobilisak, tehát visszahozhatóak, ahogy itt a kolléganők is említették, azért nagyon sok esetben is köszönettel a neurológiai klinika munkatársainak is itt Szegeden, azt gondolom. A betegeink többsége azért a megfelelő kezeléssel, terápiával és életmóddal tud javulást, legalábbis szinten tartást elérni a betegségben.
Ezer arcúnak is emlegetik ezt a betegséget. Miért hívják így? Dr. Rajda Cecíliát, a Szegedi Tudományegyetem neurológiai klinikáján dolgozó egyetemi adjunktust kérdezem.
Elsősorban a fiatal felnőttkorban kezdődő autoimmun krónikus betegségről van szó, és azért ezer arcú, mert többfajta funkcionális rendszert érinthet a központi idegrendszerben. Ennek megfelelően alakulhatnak ki motoros tünetek, azaz hétköznapi nyelven végtaggyengeség, vagy árászavar, kifejlődhet érzészavar, ezek lehetnek fájdalmas zsibbadások, lehetnek akár érzéketlenségek, lehetnek vegetatív zavarok, úgy mint széklet és vizelettartás zavar, látás problémák, homályos látás, szigetszerű látótér kiesések. Szerencsére azért az ezer tünet közül nem éli meg mindenki ezt a sok mindent, általában egy-egy rendszer érintett, de ugye a nevében is benne van a multiplex, azt jelenti, hogy több funkcionális rendszert érint.
Többségében a nőket érinti ez a betegség, a diagnosztizált betegek háromnegyede nő. Ennek mi lehet az oka? Ez egy érdekesség volt számomra.
Így van, az autoimmun betegeknél a nők azok túl reprezentáltak, tehát hogy többségük nő. Ennek az okát szerintem még a mai napig is kutatjuk.
Mint ahogy azt is, hogy hogyan alakul ki, vagy miért, vagy jól tudom, még erre sincsenek pontos magyarázatok.
Így van, nincsen pontos magyarázat. Úgy kell elképzelni, hogy az idegrendszer és az immunrendszernek egy nagyon kényes egyensúlya borul meg, ami nagyon sok szereplővel bír, viszont ahogy halad a tudomány, itt is egyre több szereplőről derül ki, hogy hol akadhat el a rendszer, illetve hogy hol kaphat úgymond gellert az immunrendszer, és egy teljesen más irányba megy, mint az egészséges működés közben.
Hol tart most az orvostudomány? Mennyi idő a diagnosztizálása?
Nagyon változatos tud lenni. Ugye egyrészt függ attól, hogy a beteg mikor fordul orvoshoz, másrészt függ attól, hogy milyen orvoshoz fordul. A legszerencsésebb, hogyha neurológushoz fordul, mert azért a neurológusok fejében ez hamarabb megjelenik. Másrészt ugye jelenleg már a koponyámeri érájában szinte préklinikai stádiumban is tudunk beteget látni, akinek látjuk, hogy esetleg potenciálisan van esélye, hogy szklerózis multiplexe legyen. Illetve az orvosok körében is egyre inkább figyelünk azok a jelekre, ami ebbe a betegség irányába mutat.
Ugye május 30-án volt a világnapja ennek a betegségnek, és nemrégiben hunyt el híres énekesnő Lang György, aki szintén ebben a betegségben szenvedett. Egy-egy ilyen eset, és maga a világnap mennyiben tud segíteni abban, hogy felismerjék még jobban ezt a betegséget, hogy a köztudatban még inkább beszéljünk róla?
Én úgy gondolom, az, hogy felfigyelünk így erre egy-egy betegségre, az nagyon sokat segít abban, hogy a kutatások ez irányban meglódoljanak, illetve egy-egy ember felkapja a fejét, hogy ja, hogy nekem ilyen tünetem van, lehet, hogy érdemes elmenni orvoshoz kivizsgálni, hogy mi lehet ez, hiszen ez is fontos lehet, egy olyan korban jelentkeznek ezek a tünetek, amikor az ember nagyon elfoglalt, ugye a pályaválasztás, ott van a családalapítás, tehát ugye mindenre van idő, de a legkevésbé önmagára, tehát érdemes mindenkinek magára figyelnie, és a legjobb formáját vagy verzióját adni önmagáról. Ez jelenti azt, hogy mind az egészséges életmód is nagyon meghatározó, hiszen azt is tudjuk, hogy mik azok a prodromális jelek, tehát megelőző jelek, amikre figyelni kell. A szklerózis multiplex előszobájában sokkal több olyan ember van, aki dohányos, nem megfelelő a táplálkozása és életmódja, tehát mozgásszegény életmód, hajlamosít rá, hogy a gyerekkori elhízás volt, az egyik a D-vitamin hiány, amik hajlamosítanak.
2021-ben készítettek egy átfogó kérdőívet, a magyarországi szklerózisos betegek körében várták, hogy töltsék ki, ha jól tudom, közel 600-an éltek ezzel a lehetőséggel. Milyen tapasztalatokat tudtak leszűrni ebből a kérdőívből?
Hát nagyon köszönjük a Magyar Szklerózis Multiplexes Betegekért Alapítványnak, ők vették a szárnyaik alá, és az interneten online elérhető kérdőív volt, és 577 kitöltővel messze az egyik legnagyobb kitöltöttségű kérdőív volt, ahol megpróbáltuk azt feltérképezni, hogy hogyan érzik magukat a Magyar Szklerózis Multiplexes Betegek. Többek között nagyon széles körű volt egyébként a paletta, hogy mire kérdeztünk rá, az ellátástól kezdve a egészségügyi szolgáltatások hozzáféréséig. Széles volt a paletta, az ismereteikről is kérdeztük, illetve arra voltunk kíváncsi, hogy miről szeretnének még információt hallani, és számomra nagyon meglepő volt, hogy a tüneti gyógyszerek megelőzték az SM gyógyszereket. Viszont ha így logikusan belegondolunk, amíg ugye az SM gyógyszer arra szolgál, hogy megelőzzük az állapot rosszabbodás, hogy ne kerüljön rossz állapotba a beteg, a meglévő panaszok viszont a minden napokat átjárják, és ez egyértelműen előtérbe kerül, akár egy fájdalom kapcsán, akár egy rosszabb járás kapcsán, és a tüneti terápia így kiderült, hogy nagyon-nagyon fontos, és hogy erről kommunikáljunk és beszéljünk.
Mit jelent pontosan a tüneti terápia?
Ugye az SM terápia az a betegség módosító terápia, úgyhogy én innen messzebbről indulnék egy kicsit, ugye ez az a gyógyszer, ami a betegség lefolyásába beleszól, és ki tudja védeni, vagy pedig ki tudja odázni a következő állapot rosszabbodást, addig a tüneti gyógyszernek az a feladata, hogy a meglévő tünetet elviselhetővé tegye. Teszem azt, van egy neuropátiás fájdalom, ez egy borzasztó fájdalom, ami úgy nyugalomban csap le a betegre, ez lehet egy égő érzés, lehet egy szurkáló érzés, lehet egy olyan, mint úgy hívják, hogy az SM ölelése, olyan, mint hogyha megszorítanák a mellkasát az illetőnek, és hogyha szed rá gyógyszert, akkor ezek a tünetek enyhülnek, de legjobban azt szeretnénk, hogyha nem jelentkeznének. Vagy például létezik, hát így ilyen laikus gyakorlatban járó tablettának, vagy gópilnek nevezik az egyik készítményt, ami az idegi vezetésnek a segítségével gyorsabbá teszi a járást is többek között.
Mennyire vevők a betegek ezekre az újításokra, újdonságokra, szóval mennyire kell őket meggyőzni, hogy higgyék el, nekik lehet, hogy jó lesz ez a gyógyszer ez a készítmény?
Én úgy gondolom, hogy akinek van egy olyan problémája, amivel minden nap szembesül és szenved tőle, az vevő, és meg fog próbálni sok mindent, és ez így érvényes sajnos arra a szegmensre is, akik meg is célozzák a krónikus beteg csoportokat, akár a természetgyógyászat vagy homeopátia terén, de ugyanígy az egyéb orvosi innovációkra is nyitottak.
Beszéltünk már a páciensekről, a betegekről, akik nap mint nap érzik a fájdalmat, és megnehezíti a mindennapjaikat ez a betegség, de muszáj szót ejtenünk az őket támogató családtagokról is, hogy ők hogyan élik meg, hogyha közel hozzátartozójuk, feleségük, férjük szklerózisos.
Körülbelül úgy kell elképzelni, hogy ha valaki a családból beteg, akkor nagyon gyakran ez a család, ez a betegség, vagy a beteg köré rendeződik, hál' Istennek jobb esetben ez így is van. Tehát igazából érinti az egész családot, és nagyon-nagyon jó, hogyha van egy beteg ember mellett egy segítő család, hiszen nem is egy emberről van szó, hanem több erőforrást is érdemes igénybe venni. Az is nagyon jó, hogy a betegek egymásból is tudnak erőt meríteni, vagy vannak olyan szervezetek, akik felölelik ezt, mint ahogy Csongrád megyében is nagyon jól működik az SM klub.
Mennyiben tud segíteni mind a betegeknek, mind pedig a hozzátartozóknak ezek az egyesületek, alapítványok, és milyen kapcsolatban állnak önök orvosok velük?
Én úgy gondolom, hogy jó, hogyha van párbeszéd, ugye meg is rendezték az első civil konferenciát Szegeden, ahol nagyon sok betegtársaság vagy betegszervezet mutatkozott be, óriási szerepük van, sokkal hamarabb érnek célt az egészségpolitikában, mint hogyha mondjuk egy orvos szólalna fel. Egyrészt én azt láttam, hogy általában ugye a betegség köré szokott először csoportosulni a társalgás, de később már érdekesebb lesz, hogy kinek hova jár a gyereke óvodába, hova is irassa iskolába, és utána már a hobbikról is szó esik, és közös kirándulásokról, tehát ugye egy ilyen társadalmi aktivitás lesz belőle.
Mi a véleménye arról az elektroterápiás ruháról, hogy mennyiben tud segíteni, valóban hasznos lehet-e az SM betegek számára egy ilyen fejlesztés, egy ilyen innováció?
Minden innováció, én úgy gondolom, megtalálja maga helyét, és megtalálja a maga célcsoportját. Én is csak videót láttam, egyrészt egy privát videót pácienstől, meggyőző volt őszintén szólva, ő nagyon hasznosnak is érezte, és remélem, hogy ez is megtalálja a helyét a gyógyászatban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a szklerózis multiplexről hallhattak. Hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk továbbra is.
Sikerül, megígérem neked, ott leszek veled, és fogom majd a kezed. Elfogy a levegő, és élni is fáj, állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, ott leszek veled, és... Ha mégsem sikerül, megígérem neked, nem leszel egyedül. Fogom majd a kezed. Elfogy a levegő, és élni is fáj. Ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, itt leszek veled is. Nem maglak egyedül. Nem maglak egyedül. Nem vagy
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több ezer milliárdos közlekedési fejlesztésekről beszélt az építésügyi államtitkár. Lánszky Regő a közgazdász vándorgyűlésen azt mondta, a tervek szerint 2025-re 11 olyan kétsávos gyorsforgalmi út lesz, amely eléri az ország határt. Közölte azt is, a következő években 6500 milliárd forintot terveznek a vasúti infrastruktúra fejlesztésére elkölteni, ebből 1500 milliárd forint lesz Európai Uniós támogatás. A béketervet először párbeszédnek és tűzszünetnek kell megelőznie az orosz-ukrán háború ügyében, hangsúlyozta a magyar kormányfő. Orbán Viktor erről az észak-olaszországi Csernobilban rendezett gazdasági politikai fórumon beszélt. A miniszterelnök a békemissziójáról ismét azt mondta, az ukrán, valamint az orosz elnökkel tartott találkozói után világossá vált, hogy nincs szándékuk a háború gyors lezárására. Magyarország egyelőre nem fér hozzá az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközéhez, így nem tudja az ebből vállalt fejlesztéseit határidőre 2026 nyaráig elvégezni, idézi a portfólió az Európai Unió számvevőszékének jelentését. Az elemzés szerint a ciklus végén ezért Magyarország végleg elveszítheti ezt a forrást másik 7 tagállam mellett, amelyek megcsúsztak a programok végrehajtásával. Az akkumulátor újrahasznosításról egyeztetett a kínai ipari és információtechnológiai minisztérium vezetőjével Pekingben a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton és hivatali partnere megállapodott abban, hogy a meglévő együttműködési megállapodást kibővítik az akkumulátor újrahasznosítás témájával. A két ország a turizmus területén is erősíti együttműködését. Nagy Márton célnak nevezte, hogy egy kínai légitársaság hozzon létre légi kikötőt a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A gyermekvédelemben dolgozók 95%-a elfogadta, hogy aláveti magát a kifogástalan életvitel és a pszichológiai vizsgálatnak, mondta a gondoskodás politikáért felelős államtitkár a Magyar Nemzetnek. Fülöp Attila közölte, hogy 12.257 gyermekvédelmi dolgozóból 170-en tagadták meg annak az adatlapnak az aláírását, amellyel az ellenőrzéseknek eleget tudtak volna tenni, ezt megelőzően pedig 426-an hagyták el a gyermekvédelmet. A biztosításon felül állami segítséget kér a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újjáépítéséhez Miskolc megválasztott polgármestere. Az október elején hivatalba lépő Tóth Szántai József azután beszélt erről, hogy péntek este teljesen leégett a létesítmény tetőszerkezete. A lángokban senki sem sérült meg. A politikus azt is közölte, csak a szakértői vizsgálatok után tudják megállapítani a tűz okát és a keletkezett károk mértékét.
Az időjárásról.
Gomoly és fátyol felhők zavarhatják napközben a napsütést. A Dunán túlon már több gomoly felhő képződik, ott zápor zivatar már előfordulhat. Később aztán az ország keleti, északkeleti harmadán várható erős felhősödés. A déli délkeleti szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 29-34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 16 és 22 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
A nap még alszik, de úton vagyunk már, és holnaptól majd az óra másképp jár. Csend és béke várnak újra ránk, és érezhetjük az otthon illatát. Az ébredő nap mindig reménnyel tölt fel, hinnünk kell, hogy egyszer
s a szép táj mindig lélekgyógyító. Ott másképp hangzik, és más jelent a dal, és értelmet nyer, ha azt mondom magyar. Az ébredő nap mindig reménnyel tölt fel, hinnünk kell, hogy egyszer egy jobb világ jön el. Nincs távolság már, mi el nem érhető, ha van még rá idő. Egy új érzés vár, és útra kell a szív, ha Erdély újra hív. Nincs
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Adódik a kérdés, hogy az internet, a digitalizáció, a mindenhonnan akár kéretlenül is ránk zúduló információ korában ki jár még könyvtárba. Hiszen szinte minden elérhető online, sokszor úgy is érezhetjük, hogy az audiovizuális tartalmak átveszik az uralmat az írásbeliség fölött. Ez szerencsére persze még nem következett be, és remélhetőleg nem is fog, bár ki tudja, milyen egyéb módjai alakulnak még ki a kommunikációnak, de én abban bízom, hogy nincs az az agyhullámok keltésével, vagy bármi egyéb, ma még el sem képzelhető módon érkező tartalom, ami eltörölhetné az érzést, amikor kinyitunk egy könyvet. Persze egy bibliotékának ma már nem pusztán kölcsönző szerepe van. Alkalmazkodva a változáshoz, mindinkább közösségi térré váltak, ahová olvasni, kulturálódni, játszani, tanulni, kikapcsolódni járnak az emberek. A további részletekről Piri Ildikóval, a Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgató helyettesével beszélgettem.
Ki számít könyvtárosnak? Sokan először arra gondolnak, hogy aki őrzi a könyveket. Én azt mondanám, hogy ő az, aki az információt őrzi. És ez teljesen mindegy, hogy milyen formátumban van, hogy újságba, folyóiratba, könyvbe, CD-lemezen, floppy lemezen, vagy az interneten van. Tehát nekünk az a feladatunk, hogy ebből kiszűrjük azokat a hasznos tartalmakat, feldolgozzuk, és ezeket továbbítsuk a kutatóknak, olvasóknak, egy nyugdíjasnak, vagy egy általános iskolai csoportnak, vagy egy óvodás csoportnak. Tehát szerintem ez a mi feladatunk. Az, hogy most ez könyvformátumban vagy interneten van, az teljesen lényegtelen, hogy van. A könyvtáros szakma Magyarországon nagyon hamar ráérzett az internet fontosságára, és nagy szerepet vállalt az ebben való tájékoztatásra. Tehát mi nem csak tájékoztatunk és megkeressük az interneten a tartalmakat, hanem a könyvtárosok maguk is létrehoznak tartalmakat. Tehát a nálunk gyűjtött dokumentumokat föltárjuk, rendszerezzük, és elérhetővé tesszük az interneten. Ez az egyik része. A másik része viszont az, hogy segítsük az olvasót, felhasználót abban, hogy hogy találja meg ezeket a tartalmakat. Mert nem biztos, hogy most már bejön érte a könyvtárba, hanem megpróbálja megkeresni az interneten. És ebben mind a két részben segítünk, hogy olyan adatbázisokat hozunk létre, ami felhasználó barát legyen, tehát tényleg otthonról is bármikor könnyen megtalálja az információt, de ha valakinek ez nem sikerül és nehézséget okoz, akár korából adódóan, hogy ő már nem tanulta az iskolában ezeket az informatikai ismereteket, vagy nyugdíjas munkahelyen se használt még számítógépet, akkor őket nagy szeretettel várjuk itt bent a Somogyi Könyvtárban, és mindenféleképpen segítünk nekik. Nagyon sokszor az a tapasztalatunk, hogy a család vesz egy okostelefon, tabletet, itt egy Facebook fiókot a nagymamának, a nagypapának, és utána egyedül hagyják, hogy boldoguljon, ahogy tud. Mi pedig segítünk ebben, hogy nem mutatjuk, hogy kell használni, mi az, hogy internet, mi az, hogy e-mail cím, ha újságot szeretne olvasni, hol tudja megtalálni. De nem csak a tartalmak elérését mutatjuk meg, hanem a veszélyekre is felhívjuk a figyelmet, hogy hogy kell használni a Facebookot, az e-mail címet, mire vigyázzon.
Úgy emlékszem, hogy a 2000-es évek elején, közepén volt egy törekvés, hogy minél inkább fejleszték az elektronikus könyvtárakat, vagyis hogy például egy könyvet e-bookként is el lehessen érni. És én azt vettem észre, hogy bár sokan használják ezeket, de ha valaki mégis olvasnivalót keres, akkor könyvtárba megy, vagy megvásárolja azért azt a könyvet, hogy kézbe vegye, érezze az illatát. Így van ez?
Akár, hogyha belegondolok a saját életembe, pont a múltkor kérdezték, hogy én mit olvasok, én ötféle dolgot soroltam föl, és ebben benne volt az elektronikus sajtó is. Tehát, hogy nekem az már természetes, hogy valamit könyv alapon olvasok, újságban, de valamit meg tényleg csak az interneten találok meg. Tehát én azt ugyanúgy olvasásnak számít számomra, akkor is, hogyha egy e-book formában van meg. Nagyon sokan tényleg jobban szeretik a papíralapú könyvet, ugye könnyebben kézbe vehető, de tudjuk azt, hogy nagyon sok információ most már nem kerül kinyomtatásba. Ezeket is ugyanúgy használni kell. Tehát nem kell bezárkózni egy könyvtárnak, hogy csak a könyv és csak a papír alapú dokumentum. Tehát nekünk is változnunk kell folyamatosan, nyitottnak kell lenni, követni kell az igényeket, tehát amiket szeretnének az olvasóink. Erre egy nagyon jó példát tudok hozni, hogy a családfa kutatás az utóbbi 10 évben szerintem úgymond egy trend lett itt Magyarországon. Tehát egyre többen keresik az őseiket, utána nyomoznak, mit hol találnak, honnan származnak. Ebben mi, mint könyvtár is tudunk segíteni. Például nagyon sok gyászjelentést őrzünk itt a gyűjteményi és helyismereti részünkben. Több ezerről van szó. Ezeket, mint kutatók szokták használni. Ugye ezeken a lapokon, gyászjelentéseken rajta van az elhunynak a neve, valamint a hozzátartozóknak a nevei, akik elbúcsúztak tőle, sőt valamikor a címe is, hogy mely házban lakott. Tehát nagyon sok kutató ezt használja, és mivel láttuk ezt az igényt, hogy nagyon fontos ez a családfa kutatás az átlagember számára is, ezért ezeket a gyászjelentéseket digitalizáljuk, és azután elérhetővé tesszük az interneten. És akkor innentől kezdve nem csak az tudja használni, aki betér hozzánk a könyvtárba, hanem akár másik városból, vagy másik országból is utána tud nézni ezeknek az adatoknak.
A diákokat hogyan lehet belevonni ebbe? Mármint, hogy menjenek könyvtárba, hogy ne úgy nézzenek egy könyvtárra, mint egy ózsdi már letűnt divatnyomult intézményre.
Mi nagyon sokat kamatoztató, mint könyvtár, a közösségi szolgálatos diákok segítségéből. Ugye itt van az érettségiző diákok, tele van velük a sajtó, most, hogy érettségiznek, tudjuk azt, hogy ahhoz, hogy ők érettségit tehessenek, szükségük van egy 50 órás közösségi szolgálatra. Ez egy nagyon szuper dolog. Mi, mint könyvtár, nagyon sokat kamatoztatunk belőle, remélem a diákok is, hogy befogjuk őket a különböző könyvtári folyamatokba, a munkákba. Az egyik része a diákoknak, akik például hozzánk szoktak jönni, vagy gyászjelentéseknek a földolgozásába, szkennelésébe, digitalizálásába is segítettek. Nagyon sokan ők is utána néztek, gyorsan megnézték, hogy a családban van esetleg valaki
ismerős, tehát fölmenői közül találnak el adatokat, és rácsodálkoztak, hogy tényleg miket őriz egy könyvtár, hogy miből áll egy munkafolyamat. De sokszor azt mondjuk, hogy egy diák már beleszülettek ebbe a generációba, ebbe a digitalizálásba, internetbe, nagyon sok mindent tudnak. De például mi is tudunk új információt adni nekik, akár azzal, hogy szkennelni mondjuk még nem sokat szkenneltek, vagy nem használtak ilyen különböző gépeket. Például itt a könyvtárban van több milliós gép is, amivel a régi dokumentumokat digitalizáljuk. Ezt is megmutatjuk nekik. Vagy annak a munkafolyamatát, hogy lássák azt, hogy valami kikerül az internetre, milyen lépéseken megy keresztül. És nagyon szeretik ezt a munkafolyamatot, amikor ők kézbe veszik a lapot, és ők az egész lépés végig dolgozzák, hogy beszkennelik, dolgoznak vele, és utána feltöltik egy adatbázisba, tájszavazzák, és innentől kezdve elérhető ez a adatbázisba. Sokan mondták, hogy ezt otthon megmutatták a szüleiknek is, hogy mit dolgozták. Tehát tényleg, hogy így úgymond kézzelfogható eredménye is van.
Azért az milyen érdekes, hogy a mi generációnknak, amiben te és én is beletartozunk, először meg kellett tanulni a vezetékes telefon használatát, aztán a mobilt, a számítógépet, laptopot, tabletet, stb. Stb. A mostani fiatalok meg viccesen mondva már az anyamében mobiloznak.
Mai fiatalok azt látjuk, hogy az okostelefon, tabletet nagyon ügyesen használják. Tehát ezzel nincs semmi probléma a technikai részével. Viszont azt a képességet kell nekik megmutatni, hogy hogy kell az információt szűrni. Tudja szűrni, hogy melyik az, ami igaz tartalom, melyik az, amelyik csak egy álhír. Ezt viszont meg kell nekik mutatni. Vagy hogyha utána néznek egy információnak, hol keressék pontosan. Itt a könyvtárban kitaláltunk egy nagyon jó játékot, foglalkozást számukra, ez kifejezetten a 14-18 éves, tehát középiskolás korosztálynak, mi QR kódos játéknak hívjuk. Ennek az alapja az, hogy a diákok hozzák a saját okostelefon tabletjüket, vagy itt a könyvtárban is tudunk a foglalkozásra biztosítani nekik. Letöltünk egy alkalmazást, egy QR kód olvasót. Nagyon sok fiatalnak ez újdonság, látta a plakáton, újságot még például soha nem használta. És ezzel a QR kóddal egy játékot játszunk. Ilyenkor a gyerekek nem kapnak más, mint egy-egy QR kódot, amit meg kell oldaniuk, és mögötte úgymond egy rejtvény van. Könyvekbe kell keresni, folyóiratokban, régi vasárnapi újságban, például 1880-as vasárnapi újságban, vagy virtuális kiállításban, amit az interneten megtalál, amit szintén könyvtárosok készítettek Szeged történetéről, az 1879-es árvízről. És ennek a játéknak a során ők maguk tapasztalják meg, hogy hogy kell keresni, hogy fogom meg azt az újságot. Nagyon sokan rákérdeznek, hogy miért őrzünk meg 1880-as újságokat, tehát ezek nem a mélybe vannak, nem újra hasznosítjuk. Akkor átbeszéljük, hogy miért fontos azt, hogy megőrzi egy könyvtár. Ez egy kordokumentum. Hogyha kutatod az első világháború történetét, mi az az információ, ami ez először hozzányúlná? És akkor úgy szépen rá lehet őket vezetni, hogy tényleg a napi sajtó, hogy végigkövetjük, hogy abban az évben, adott hónapban, adott napon azok az emberek hogy élték meg azt a történetet. És akkor már ez a saját tapasztalat útján, hogy ők keresik meg, és úgymond nem így frontálisan megmutatjuk nekik, hogy na ez egy szótár, ezt mikor használt, ez egy lexikon, azt mikor vett kézbe, hanem egy játékos feladat során ők maguk, általában két-három fős csoportban megoldják ezt a játékot, ezt a keresztrejtvényt. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok gazdag tudással, új ismerettel lépnek ki innen a könyvtárból, és talán a könyvtár és a könyvtáros képen is egy kicsit változtatunk, szívesebben jönnek be a könyvtárba. Nekem egy nagyon pozitív élményem volt a múltkor, hogy találkoztam két fiatal kamasz fiúval, 17-18 évesen a buszon, és nem köszöntek. És a kisfiam megkérdezte, hogy kik voltak azok. És itt hirtelen mielőtt válaszoltam volna, a két fiú mondta, hogy voltak benne nálam a könyvtárba, és játszottunk. Tehát, hogy nekik ez egy játék, közben meg mondhatjuk így hivatalosan, hogy egy ismeret átadó könyvtár használati óra volt. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy mi hogy csomagoljuk, hogy adjuk ezt az információt át a diákoknak, hogy ők ne kényszernek érezzék, hanem egy játéknak.
Persze azért az egy dolog, hogy ott az internet meg az okostelefon, de tudni kell keresni is.
Nagyon hiszek abban, hogy nem azt kell az olvasóba erősíteni, hogyha bejön a könyvtárba, a könyvtáros megmutatja, hogy odaadja ezt a könyvet. Mindig úgy szoktam, hogy az olvasót odahívom a katalógushoz. Megmutatom neki, hogy ő gépeljen, ő keressen rá, én csak instrukciókat adok, hogy mit javaslok, hogy milyen tájcóba, hogy keresse. Vagy nem mutatom az adatbázis használatát, hogy mennyi mindent megtalál az interneten is, amit nagyon sok helyen könyvtárosok építenek, és nem én keresem, hanem őt ültetem le a géphez, és megmutatom, hogy ide kattintsunk, ezt használja, és tényleg rávezetem, hogy a saját tapasztalat útján sokkal jobban rögzülnek ezek a dolgok, mint hogyha úgy érzi, hogy ez csak egy könyvtáros tudhatja.
Milyen jövőképet látsz egyébként magad előtt? Mert én úgy érzem, hogy igenis van létjogosultsága egy könyvtárnak.
Betelefonált egy hölgy, és segítséget kért. Azt mondta, hogy nem tud kihez fordulni. Most szeretne gyerekből visszamenni dolgozni, és informatikai ismeretekre van szüksége, és nincs, aki segítsen a környezetébe. És az elsőként a könyvtár jutott eszébe, és fölhívott minket, hogy tudunk-e bármiben is segíteni. És ez egy hihetetlen jó érzés volt, hogy úgy érzi, hogy ide fordulhat, tehát van egy olyan problémája, mi talán tudunk neki segíteni. És tényleg tudtuk, behívtuk a könyvtárba, leültettük egy számítógéphez, és végigvettük a szövegszerkesztést, hogy kell pendrive-ra menteni, hogy kell csatolni egy levelet, hogy kell formázni egy levelet. Tehát olyan dolgokat, aminek az utóbbi években kiesett, tehát hiába fiatal 30-40 év körülében nem használt úgy, mert otthon dolgozott. És úgy engedtük el innen 3-4 óra foglalkozás után, hogy azt mondta, hogy na most már bátran tud menni arra az állásinterjúra, mert segítettünk abban a hiányzó pontokban, hogy ami otthon nehezen ment, mi helyre tettük ezeket a dolgokat. És olyan jó érzés tényleg az, hogy eszébe jut a könyvtár, hogy mindig ott vagyunk, hogyha nem is beiratkozott olvasó, de mi itt egy biztos pont vagyunk, hogy bármikor bárki bejöhet, és én úgy érzem, hogy nagyon sok mindenben tudunk segíteni.
Kedves hallgatóink, az előző percekben a könyvtárak 21. században betöltött szerepéről hallhattak.
Én maradok, tiltsd a számom, ha annyira akarod. Nem maradt más, csak a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Hétfő, de minden nap ugyanaz. Üres a hűtőm, a zsebem is lyukas. Azt hittem vége, de marad a magány és én. A tükörben bámulom önmagam, azt hazudom, minden rendben van. Napról napra élünk, a magány és én. Észrevétlen festi a kelkedet, pedig mintha tudná, hogy nem lehet. Makacs egy páros vagyunk, a magány és én. A tükörben bámulom önmagam,
magány és én.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Míg műsorainkat visszahallgathatják az europaradio.hu portálon a hangtárban. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem Hegedűs Márk is várja önöket minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Másnak egy mese talán, résére nyitva az ajtó, mögötte ott van egy lány. Láttam már őt a tükörben, láttam őt sírni, ha félt, harcolni mesékért és az álmaiért.
Mine.